És a legnagyobb lítium kitermelő országokat vesszük sorra, Portugáliában járunk. Ugye az elmúlt években egy mélyreható adóreform volt Portugáliában, hát ennek következtében nemzetközi összehasonlításban mérve is javult az ország versenyképessége. Hát ugye alapvetően az SZJA-t célozták meg ezek a reformok, de a társasági adózást is, úgyhogy de azért voltak áfa vonatkozású módosítások, de ugye ezt pontosan megnézzük, itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szia Bandi, sziasztok! Így van, hát ma Portugáliáról fogunk beszélni, a lítium kapcsán. A múlt héten Argentinát néztük, és ugye Portugália a gyakorlatilag a világban a 8. legnagyobb lítium kitermelő jelenleg, tehát a legnagyobb az Ausztrália, Chile, Kína, utána jön Argentina, amiről beszéltünk, aztán Egyesült Államok, Brazília, Zimbabwe és Portugál, de azért vesztük ezeket a többi országot, azért hagytuk ki, mert azokat már más ásványi kincsek kapcsán már néztük. Tehát így van most Portugália, és jövő héten pedig Namibia. Na most Portugália, tehát ebből az aspektusból nézve Európában ilyen szereplő, tehát az egyik legnagyobb lítium kitermelőként látják így az előrejelzések szerint. Ez egy új iparág egyébként náluk, tehát a lítium, az egész lítium kitermelés az elektroautózással nyert jelentőséget, és hát ennek az első számú jelöltje az Európai Unióban tehát a Portugál terület, a Portugália. Egyébként nehéz megjósolni, hogy mi lesz, de úgy néz ki, hogy ők végigcsinálják, mert ha belegondolunk, hasonló projekt volt Szerbiába, a Rio Tinto akarta végigvinni, és ott pedig a népakarat ezt megakadályozta, tehát ott is komoly bányindítása volt. Szóval mi által most megint újra lesz nyitva, vagy a téma legalábbis, tehát a bányát nem nyitották akkor meg, de ez egy abszolút kiemelt téma. Na most Portugáliáról azt kell tudni, hogy maga az ország nagyon mérhető Magyarországhoz, tehát egy 10 milliós nemzet körülbelül, 92 ezer négyzetkilométeren vannak, azt azért nagyjából tudja mindenki, hogy a Spanyol-félsziget nyugati oldalán vannak.
Hát akkor ez azt jelenti, hogy majdnem akkora, mint Magyarország területileg is.
Igen, nagyon-nagyon sok a párhuzamosság, aztán óriási eltérés is vannak, tehát majd fogjuk látni, de az ő sajátosság, hogy olyan 10 millióan élnek ott, de 210 millióan beszélik a portugál. És ami nagyon, nagyon jelentős, de ebben azért jelentősen benne van Brazília is, és innen lehet látni egyébként a nyelvhasználatból, hogy mekkora volt ennek az országnak a gyarmati tevékenysége, a felfedezése, és tulajdonképpen átlépve ezt az egész tehát a gazdaságra lesz egy kicsit a történelemre, Portugáliát az ember nagyon, tehát keveset tudunk róla, de valójában azt tudni kell, hogy az egyik leghíresebb, vagy talán a legsikeresebb felfedező nép, ami a tengeri felfedezések korában gyakorlatilag Portugália kezdte meg. Tehát Portugáliához, a felfedezések korát Portugália nyitotta meg, és hát a Spanyolország követte, és több évszázadon keresztül ez a két ország uralta a tengereket abszolút.
Tehát sőt, föl is osztották egymás között a világot, annyira jól sikerültek ezek. Ugye a Tordesillas-i szerződésben megmondták, hogy melyik vonaltól balra a portugáloké, az egész világ, attól jobbra meg a spanyoloké.
Igen, de egyébként olyan érdekes, ugye, hogy azt nézik így ilyen összehasonlítási alapként, hogy majd aztán végigmegyünk a történelme, hogy hogy jut el egy ilyen kis nemzet egy ilyen lehetőséghez, mert azért a spanyolok nagyok voltak, rendben van. De azt, hogy ezt meg tudták csinálni, és nagyjából azt mondják, hogy két dolog mindenképpen kellett hozzá. Az egyik az, hogy ők tudtak olyan hajót fejleszteni, amelyik nagyon jó hajózási képességekkel rendelkezett, ami konkrétan abban az időben azt jelentette, hogy tudott úgymond negyed célba, tehát széllel szembe is tudott vitorlázni már a portugál hajóknak a döntő része, tehát ezeket a hajókat kisebb, könnyebb karavellek hívták, és kisebb hajók voltak, amivel nagyon mozgékonyak voltak. Tehát ennek köszönhető az is egyébként, hogy ők fedezték fel a hozzájuk közel álló szigeteket, mint például Madeira, majd arról fogunk egy pár szót beszélni az adójogi szempontból, de az Azori szigeteket, sőt az Örfüki szigetek is egy ideig hozzájuk tartoztak. Tehát gyakorlatilag ők ez volt az egyik, hogy kiváló hajóépítők voltak. A másik pedig az, hogy a navigációban nagyon hamar tudtak előrelépni. Volt is egy Henrik, a nagy navigátor, azt hiszem ez volt a neve, egy olyan történelmi királyuk vagy hercegük, aki a korát megelőzően óriási léptékben tudta ezt a tudást fejleszteni, és egyébként navigátor iskolákat is hoztak létre, vagy iskolát hozott létre, és ennek az az eredménye, hogy gyakorlatilag ezt a hajózási tudást ők tudták legjobban megélni, és ez a kis nemzet, mert egyébként most fogjuk látni, ezek korábban sem voltak sokkal többen, tehát a területük nem volt nagyobb, sőt a spanyolok árnyékában ez egyáltalán nem volt egy könnyű kenyér, de ők voltak azok, akik eljutottak Indiába a klasszikus úton, tehát megkerülve Dél-Afrikát, de ők próbálták meg, ugye, tehát azért a másik oldalról ők próbálták meg nyugat felől is megtalálni Indiát, aztán abban a spanyolokhoz került, ahogy András mondtad, ez a terület, de összességében halatlan a felfedezések, tehát az igazi első lépések Indiáig, de egészen ők Japánig eljutottak.
Hát igen, meg tehát a Makao is ugye portugál volt, aztán utána később került vissza Kínához.
Sőt, a japán szamurájok hadviselését is megváltoztatták a portugálok, ha már ilyen sokféle történelmi szerepük felidéződött, mert ugye ők adtak először muskétát, azaz tűzfegyvereket, amit aztán be is építettek a shogunok a hadviselésbe. Úgyhogy ez is ott meg a japán történelmet formált el az a cseppet sem kicsi technikai újdonság.
Igen, szóval az ember úgy keveset tud róluk, mindig ugye beszélünk a spanyol armadáról, beszélünk a holland kelet-indiai társaságról, a brit kelet-indiai társaságról, de mindennek az indulása egyébként a Portugália volt, és hát ez szerintem egy óriási teljesítmény egy ilyen nemzettől. A történelmük is egy picit hasonlít a miénkhez egyébként, mert felszabadították a területüket a Mór úgymond fennhatóság alól, és akkor jön létre gyakorlatilag a 1200-as évekig bezárólag ez az Ibéria-félsziget felszabadul, és akkor kerül spanyol, illetve portugál kézre. Önálló királyságként működik, és úgy is élik meg ezt a felfedezések korát egészen a 16. századig, amikor kihal a portugál királyi ág, és egy ilyen personál unióba, Spanyolországba kerülnek, és innentől kezdve a kettő együtt működik. Ezt nem tudom, hogy ez jó volt nekik, vagy nem. Egy biztos, hogy mind a két ország erőteljesen gazdagodott ebből a gyarmati világból, és ebből ered egyébként Portugáliának is egy nagyon komoly gazdagsága. Tehát Lisszabon, de eltekintve például a második világháborúban nem vettek részt, és nem volt lerombolva, de a portugál gazdagság azért az sok szempontból nyilván léptékekkel kisebb volt, mint a spanyoloké, akik ugye Mexikótól kezdve Perun át az összes dél-amerikai területet harcolták, kivéve Brazíliát, azért ez egy óriási volt. A napóleoni háborúkban ők is bekerültek.
Hát de még milyen? Ott mutatta meg oroszlán körmeit később a waterloo-i győző, az angol hadvezér ott vitézkedett. Ugye Wellington.
Igen.
Ott ismerte ki a napóleoni hadseregnek a manőverező képességét, amit aztán kamatoztatott Waterloo-nál.
Igen. Na most 1834-től gyakorlatilag 910-ig alkotmányos monarchia, majd aztán 1910-től ugye ez az Estrado Novo egy új, akkor ez már köztársaság. A második világháború, hogy beszéltük, semlegesek voltak, tehát nem vettek részt. De gyakorlatilag a gyarmatbirodalmak, tehát a legnagyobb gyarmataik, Mozambik, Angola, azok a 60-as évektől kezdve már függetlenedni próbáltak, de 74-ben el is szakadnak. A 86-ban az ország belép az EU-ba, 99-ben pedig az eurót is bevezetik, illetve még amiről talán híresek a Barroso, aki a bizottság elnöke volt, aki 10 évig volt, 2004-től 2014-ig egy meghatározó figurája alakja az európai politikának. Tehát akárhogy nézzük így történelmére, most én nagyon röviden becsomagolva, de Portugália jelentős. Egy kis ország, de ennek ilyenre jelentős. A földrajzi adottsága is jó, tehát ahogy így látjuk, hegyvonalat mentén van, nagyon szép tengerpartja van, tehát rengeteg változatosság van, és ebből eredően egyébként az ipara is és a gazdasága is elég változatos. Van élelmiszeripar, ugye a portói borokról ismerünk. Szóval tulajdonképpen rengeteg minden megvan itt, ami lényeges, de olyan nem az EU élharcosa. Tehát az egyfőrévítő GDP azért az gyakorlatilag 35 ezer dollár, vagy névértéke 22, mi vagyunk 18,7-en, tehát úgy ebben is elég közel vagyunk egymáshoz. De a kínáltásaik azért ilyen szempontból elég jók, sok problémájuk is volt, de egyébként ha ránézzünk az exportjuk, amit az autóiparban is hasonlóan állunk, nagyon-nagyon sok autó, négy nagy csoport is benne van, aztán a Toyota, a PSA, Volkswagen is nem tudom ki van még bent, tehát az is rendkívül jelentős, a turizmusuk nagyon erős, tehát azt lehet látni, hogy Portugália mindenképpen erős, és ehhez jön most a lítium még hozzá, ami egyébként egy új elem, de még mindig az elején vagyunk ennek a lítium történetnek. A lítiummal egyébként azt kell tudni, hogy a bányászatával az a baj, hogy vannak a felszíni bányák, amit látunk, a múlt héten is néztünk, ez a Argentin, Chile, bolíviai háromszögben, amelyik egyébként a világnak a legjelentősebb lítium bányász területe. Ahhoz képest még nem tudjuk, hogy Portugália hogy fogja ezeket a környezeti károkat kezelni, de egy biztos, hogy ez is jönni fog. Tehát én a gazdaságról ennyit gondoltam, és most az adózás áttérve, itt azért azt kell tudni, hogy nagyon, hogy a Mandics mondta, hogy sok minden történik, illetve sok minden történik, de egy biztos, hogy a jelen pillanatban a portugál adórendszer az OECD, tehát az európai átlag fölött van, tehát nem a 34,1 az OECD átlag, és ők 35,8-on vannak, csak hogy érezzük, mi pont egy tizeddel vagyunk 34%-on az OECD átlag alatt. Tehát gyakorlatilag viszonylag magasabbak a jövedelmei, ez Portugáliának azért a gazdasági problémái az elmúlt időszakban megvoltak, őket éppen a 2008-2009-es válság nagyon erősen érintette, és utána egy nagyon komoly recesszió is volt. Tehát azért a költségvetési egyensúlyukkal nekik is...
Hát az államadósságuk ugye az elég magas lett akkor hirtelen, de kilábaltak belőle, tehát így úgy tűnik, hogy egészen jól összeszedték magukat. Most, hogy a Covid mit csinált, azt nem tudom, mert ugye a 2019-es vagy 20-as volt a legutóbbi adat, amit láttam, de akkor már nem volt olyan rossz. Egy dolgot, bocs, az iparhoz, ami kimaradt, hogy én nem is láttam, vagy nem is tudtam róla, de a második legnagyobb cipő exportőr az Európai Unióban. Úgyhogy óriási.
Igen, igen. Bőrbe ők ilyen szempontból, igen. 2,75%-a. Tényleg jelentős, mert ők igazad van. De én még nem vettem portugál cipőt, nem tudom.
Vagy lehet, hogy nem tudjuk róla, igen.
Lehet, hogy nem tudjuk, igen.
Már jobban megfigyelem. Tehát jogos. Úgyhogy ez így van. Az áfájuk egyik, hogy belemegyünk az adóba, az 23%, ami azért tényleg nem alacsony. A társasági adójuk az 21%. Tehát az ember így, hogy nézi a világot, egyenként megérti, hogy ez a 15%-os általános adókulcs, egyenkulcs az miért nem bárki izgalmas sok országban, hát velük biztos nem. Madeirában 20%, ez a Madeira, azt kell tudni, hogy Madeirának egy speciális struktúrája volt, tehát ugye a Madeira az adómentes volt, és az EU, amikor ez a tehát gyakorlatilag ezeket az adó paradicsomokat felszámolták, akkor ugye mondták, hogy Madeira nem paradicsom, csak annak látszik, és gyakorlatilag ennek keretében szépen lassan felszámolták. 27-ig egyébként az ott megkapott korábbi kedvezmények azok továbbra is élnek, tehát ez ilyen szempontból működik, és az Azori-szigeteken is kedvezőbb mértékek vannak, tehát ott 16,8 a társasági adó, de azért látni kell, hogy ezeknek a gazdasági jelentősége nem túl nagy. Tehát gyakorlatilag ugyan van ilyen, és nagyon szép helyek is, földrajzilag is, de összességében nem. De mondjuk azt hiszem, pont a C. Ronaldo az a Madeiráról számazik, nem?
Tehát igen, én is így emlékszem.
Tehát azért vannak, akik már eleve oda születtek, tehát valahogy ezt a születetten alacsony adózók, de minden esetre a lényeg annyi, hogy vannak kedvező modellek, de azért én azt gondolom, hogy a magyar 9%-a most, hogy meglátjuk ezt, hogy marad meg, de ez ilyen szempontból biztos, hogy nem olyan mértékben versenyképes. Az SZI-juk az nekem számomra rémisztő, tehát az ilyen sávosan megy föl gyakorlatilag 48%-ra, tehát a felső kulcs 40, ami közel 80 ezer euró fölött van, tehát azért ez egy eléggé erős progresszió, tehát gyakorlatilag 14,5-től megy, talán mentesük nincs is, ahogy látom, de összességében, és erre ők még rátesznek egy ilyen szolidaritási adót, ugye a németek után elnevezve, vagy nem tudom, hogy honnan szedték ezt, de a lényeg az, hogy 2,5%. Tehát úgy összességében Portugália az általános adórendszerét tekintve nem előnyös, viszont másik oldalról meg azt is látni kell, hogy nem felhagyva ezekkel a gyarmati és ilyen egyéb speciális szabályokkal, nekik ilyen külföldiekre, a vagyonosabbaknak a betelepülésére nagyon kedvező adómodelljeik vannak. Tehát ez igazából azt jelenti, hogy olyan helyeken, ahol például tehát az északiak jönnek, mert ha gyakorlatilag ők eladnak, tehát ha valaki felszámolja, vagy bezárja a vállalkozását, vagy tulajdonképpen eladja, akkor a letelepülve Portugáliába adómentességet tud kapni. És ez egy speciális intézmény, ez a mai napig is működik, tehát ez egy szintén működő modell, számos részeleme van, de nálunk is a kollégák évek óta ezt a modellt sikeresen mutatják be, és működik. Tehát egy biztos, hogy Portugália ezt a gyarmati gondolkodását megtartotta, de hozzá kell tenni azt, hogy igazából a gyarmati, tehát mindazat, amit ők és így a felfedezések korábban elvégeztek, nem ők aratták le a gyümölcsét. Aha. Tehát azért láttuk, hogy a hollandok és az angolok sokkal többet és sokkal mélyebben fel tudtak építeni. Ez lehet, hogy a spanyolok történelme miatt ugye alakult így, mert ugye unióban voltak, de egy biztos, hogy szerintem a lítium elindulása az egy érdekes színfolt lesz, de nem gondolom azt, hogy az országnak a problémáit meg fogja oldani, lehet egyébként, hogy pont növelni fogja amiatt, amit Szerbiával kapcsolatban is mondtunk, de az EU-ban, ha rákerestek, az EU-ban kiemelkedő, tehát top 3-as, vagy most momentán őket te becsülik a legnagyobb lítium kitermelőnek potenciálisan, de ezek most futnak fel, ezek az iparágok, tehát azért, hogy a termelés mekkora lesz, azért az még nehéz látni, és minden helyen erőltetik ezt egyébként az Egyesült Államokban is, itt tovább, mert ez egy stratégiai alapanyaggá vált. De és ebben Portugália fölkerült a térképre, ami engem nagyon meglepett, mert mondom, ugyan a portugál cipő nem volt meg, de a portugál bor meg volt.
Hát igen, abban elég erősek a borexportban is. Azt mondja egy kedves hallgató, és itt nyilván céloz a turizmusra, Portugália sajnos a jelenben angol gyarmat, tehát nagyon sokan választják azt, hogy oda költöznek ki, és ott élnek.
Emiatt az előnyök miatt is, igen. Meg az élet miatt nagyon kellemes a klímája itt.
Uh-huh. Oké, nagyon szépen köszönjük, Zoli, az információkat Portugáliáról.
Ezt a jövő héten Namíbia.
Így van, folytatjuk akkor a lítiummal. Szép napot, jó munkát neked!
Köszönöm szépen, sziasztok nektek is, sziasztok!
Szia, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk.